Hölgyeim és Uraim, tisztelt hallgatóság! A Minden Tudás Egyeteme előadássorozat mai előadásának keretében egy olyan témáról szeretnék önöknek beszélni, amelyről állíthatjuk, hogy globális léptékben is egy kiemelkedő fontosságú társadalmi, gazdasági, politikai kérdés. Mégpedig arról, hogy a rendelkezésünkre álló ásványi nyersanyagok fenntartható módon kielégítik-e a egyre növekvő társadalmi szükségleteket. Engedjék meg, hogy a téma társadalmi fontosságának alátámasztására felolvassak egy idézetet Sir Fred Hoyle, angol kozmológus, 1964-ben írt Man and Galaxies, Emberek és Galaxisok című könyvéből. Gyakran elhangzik, hogyha az emberi faj kudarcot vall itt a Földön, valami más faj veszi át a stafétát. A magas szintű intelligenciára vonatkozóan ez tévedés. Ami a saját bolygónkat illeti, kimerítettük, vagy nem sokára ki fogjuk meríteni az ehhez szükséges fizikai feltételeket. Amint elfogy a szén, az olaj, a magas fémtartalmú ércek, semmilyen egyébként bármennyire alkalmas másik faj nem képes megtenni a hosszú utat a primitív viszonyoktól a magas szintű technológiáig. Először egy rövid fogalmi meghatározás, hogy mit is értünk ásványi nyersanyagok alatt, majd egy történeti áttekintést szeretnék tenni a nyersanyag használat változásairól, beszélek majd olyan nyersanyagokról, amelyeket régen más célra használtunk, de új szerepben tűnnek fel, majd új nyersanyagkutatási lehetőségekről, és végül egy jövőképet szeretnék vázolni arról, hogy hogy is állunk az ásványi nyersanyagokkal. Hogy miért fontos az ásványi nyersanyagokkal foglalkoznunk? Hát elhangzott, hogy az ásványi nyersanyagok a társadalmi létünk alapját képezik, akár a otthonunkban, akár a tágabb környezetünkben, mindenütt olyan létesítményekkel, tárgyakkal, eszközökkel találkozunk, amelyek ásványi nyersanyagokból készültek. Itt akár az épületektől az informatikai eszközökig bármit említhetünk. Itt ezen a képen egy fiatal amerikai állampolgár látható, és a számadatok a várható élettartama során, tehát a kb. 77 év alatt felhasznált ásványi nyersanyagok mennyiségét tükrözik, de ezek a számadatok bármelyik fejlett országban hasonlóak lennének. Az ásványi nyersanyagok kutatása, mondhatjuk, hogy az egyik legősibb emberi tevékenység. Ugyanis az ember már az eszközhasználat kezdetén tudatosan keresett valamilyen nyersanyagot, valamilyen eszköz készítésre alkalmas nyersanyagot, például a paleolitikumban a pattintásra alkalmas rideg, kemény kovakőzeteket keresték, azután a érdeklődés a fémek felé fordult, ugye az egyes történelmi korok elnevezése is az adott fém használatát tükrözi, tehát a rézkor, bronzkor, vaskor, ezeknek a használata után kapta az elnevezését. A középkorban azután az érdeklődés inkább a nemes fémek felé fordult, miután a arany és az ezüst, mint fizető eszköz kezdett elterjedté válni, és ebben az időszakban Magyarország nemzetközi nagyhatalomnak számított, különösen a 13.-14. században a gazdag felvidéki és erdélyi lelőhelyei miatt. És nem véletlen, hogy Selmecbánya is kivételesen gazdag település volt, amit itt a képen láthatunk, ugyanis rendkívül gazdag ezüst ért telepekkel rendelkezik, és éppen ezért történt az, hogy az egyetemünk jogelődjét, a Selmeci Bányászati Akadémiát itt alapították 1735-ben, amely első volt a műszaki felsőoktatási intézmények között. Azután a ipari forradalom jelentett egy ugrásszerű nyersanyagigény növekedést, és ez még tovább fokozódott a későbbi korok folyamán, és napjainkban pedig ott tartunk, hogy mindent felhasználunk, ami a földkérekből kitermelhető. Az ásványi nyersanyagainkat a föld legkülső szilárd kőzetövéből, a litoszférából nyerjük. Ez egy 100 kilométer vastagságú kőzető, pontosabban ennek csak a legfelső néhány kilométeréből, de ezeknek a képződésében szerepet játszanak a mélyebb földöveknek a folyamatai, illetve a külső földövek, bioszféra, hidroszféra folyamatai is a dúsulásokhoz hozzájárulhatnak. Az ásványi nyersanyagokat két csoportra osztjuk, ércek és nem érces ásványi nyersanyagok. Pontosabban van egy harmadik csoport, a fosszilis energiahordozók, de ezeket elsősorban energiakinyerésére használjuk, Adott esetben viszont lehetnek nyersanyagok is, például a vegyipar nyersanyagai. A fosszilis energiahordozókkal ennek az előadásnak a keretében nem foglalkozom, mert lesz majd egy másik előadás, ami az energia kérdésével foglalkozik. Tehát akkor visszatérve, ércek és nem érces ásványi nyersanyagok, az érc olyan ásvány vagy kőzet, amelyből gazdaságosan fémet állítunk elő. Például az előbbi képen lehetett látni a kalkopiritet, mint a réz legfontosabb ércét, vagy a galenitet, mint az ólomnak a legfontosabb ércét. A nem érces ásványi nyersanyagok pedig olyan ásványok vagy kőzetek, amelyeket kibányászunk és felhasználunk valamilyen célra, kivéve azt, hogy belőlük fémet állítsunk elő. Ezeknek a fajlagos értéke általában jóval kisebb, néhány kivételtől eltekintve, például a gyémánt, tehát általában jóval kisebb, mint az érceknek a fajlagos értéke, és ezekből viszont sokkal nagyobb mennyiséget használunk. Tehát ezeket általában külszíni bányászattal termeljük ki, mint ahogy az előbbi képen a perlit bányát láthattuk pálháza mellett. Hogyha azt vizsgáljuk, hogy a különböző kitermelt anyagok, tehát az érces és nem érces ásványi nyersanyagok milyen értéket hoznak létre, akkor ennek az értéknek a százalékában, tehát itt az adatok esetében arról van szó, hogy a kibányászott mennyiséget szorozzuk be a fajlagos értékkel, tehát a vas áll a legkiemelkedőbb helyen, nem azért, mert ez a legdrágább anyag, hanem azért, mert ebből használunk a legtöbbet. Utána következik a réz, arany, cink, nikkel és így tovább, és az összes többi fém, ami itt nincs felsorolva, illetve a nem érces ásványi nyersanyagok képezik ezt a maradék 9%-ot. Nagyon sok olyan anyag van, amit régen más célra használtunk, és új használati területet nyertek. Például a legjobb aranybányát napjainkban mobiltelefonokból lehetne nyitni, ugyanis a mobiltelefonokban 100-szor annyi arany van, mint egy átlagos aranyérszelepben. Egyik leghíresebb aranyérszelep az ausztráliai Super Pit, ahol a kőzetnek a arany fémtartalma 2 mg per kilogram, tehát egy tonnányi kőzetet kell kibányásznunk ahhoz, hogy abból 2 g-nyi aranyat kinyerjünk. Ellentétben a mobiltelefonnak a 100-szoros dúsulásával, persze nem ilyen egyszerű a kérdés, mert azért mobiltelefonból nem tudunk olyan könnyen visszanyerni az aranyat. Hasonlóképpen az ezüst is új szerepben tűnik fel. Például régen luxus evőeszközök, dísztárgyak készítésére használták, aztán tükörbevonatok, fényérzékeny lemezek készültek belőle, és egy egészen új és korszerű felhasználási területe napjainkban a nanoezüst. Ez a nanoezüst egy rendkívül finom nanométer szemcsanadságúra diszpergált bevonat, és azért alkalmazzák, mert az ezüst közismerten antibakteriális hatású, és ez képes, ez a bevonat olyan mikrobákat is elpusztítani, amelyekre még antibiotikumok sincsenek hatással. Nézzünk ezek után néhány nem érces ásványi nyersanyagot, amelyek szintén új szerepet kaptak. Ezek közül is szeretném kiemelni azt a csoportot, amely csoportot a környezetvédelmi eljárásokban használunk, ezeket szokás ökokőzeteknek vagy ökoásványoknak is nevezni. Ezek között legismertebb a zeolit. Zeolitnak a kristályszerkezeti képe látható az ábra alsó részén. Ez egy üreges kristályszerkezetű szilikátásvány, és ez a riolit tufa nevű vulkáni törmelékes kőzetben fordul elő. Ugye itt látható a kőzet. És ezeknek a kristályüregeknek a mérete, ez hasonló a szerves molekulák méretéhez, és ez teszi lehetővé a felhasználását szaktalanításra, de akár vegyi szűrési, derítési folyamatokban, vagy oxigén előállításra is lehet használni, mert a nagyobb nitrogén molekulákat kiszűri. A másik ilyen környezeti kőzet, a diatomit, ezt a kőzetet mikroszkópos méretű algák állítják elő, amelyek a vízben oldott szilícium-dioxidot vonják ki, és ebből építik azokat a nagyon pici kis lyukacsos porózus házacskákat, amik század, ezred mikrométer méretűek. Ezeknek a pici lyukacsoknak a mérete, ez megint csak bizonyos molekulák méretével egyezik, így például a nitrogliszerin molekulák méretével, és ezzel itatják fel a nitrogliszerint, és hát esetleg önök közül, aki látta a Félelembére című híres Yves Montand filmet, emlékszik rá, hogy mennyire kockázatos folyadékállapotban szállítani a nitrogliszerint, tehát ezért alkalmazzák ezt a diatomitot, de egyébként ugyanúgy a környezetvédelmi eljárásokban, mint a zeolit alkalmazható. A harmadik ilyen típusú kőzet pedig a perlit. az alul látható szürke, üveges megjelenésű kőzetről van szó. A perlitet felhasználáskor megőrlik, majd hevítik, és ekkor a benne molekulárisan kötött víztartalom gőzé alakulva felfújja a szerkezetét, és egy ilyen pattogtatott kukoricaszerű laza anyag jön létre, amit használnak például az üvegházakban talaj helyett, mert nagyon sokáig meg tudja tartani a tápoldatokat, de ugyanúgy használják a vegyi szűrési folyamatokban, vagy használják például a diatomithoz hasonlóan a tengeri olajszennyezések felitatására, mert az olajmolekulákat szintén megköti, és utána csak le lehet halászni a felszínről. Térjünk át akkor egy másik témakörre, hogyan kutatjuk az ásványi nyersanyagokat. Az ásványi nyersanyagok kutatása az a tevékenység, amikor keressük azokat a dúsulási helyeket, ahol valamilyen érces vagy nem érces nyersanyag műre való, tehát bányászatra alkalmas mennyiségben dúsul. Ugyanis ezek az anyagok nem egyenletesen oszlanak el a földkérekben, ezeket bizonyos úgynevezett telepképző folyamatok dúsítják. Tehát nekünk ismernünk kell ezeket a telepképző folyamatokat, és fel kell ismernünk a terepen azokat az indikációkat, amelyek az adott nyersanyag jelenlétére utalnak. Ez a kutatási folyamat, ez, hogyha méreteket tekintjük, ez több nagyságrendetől eláll át, mivel általában kezdődik a műholdas felvételek kiértékelésével, ami több ezer négyzetkilométernyi területet jelenthet, azután légi geofizikai, geokémiai módszerekkel, majd a földre szállva, ugye földi geofizikai, geokémiai módszerek, és aztán folytatódik az egyszerű kalapácsos, klasszikus geológiai módszerrel, aztán a mélyfúrásos kutatással, a feltárásos kutatással, mintavételezéssel, és végül a laboratóriumi vizsgálatokkal, amik lemehetnek egészen a mikrométer, de adott esetben a nanométer szemcseméret tartományig. Bizonyos indikációkat, amelyek az ásványi nyersanyagok jelenlétére utaltak, már nagyon korán felismertek. Például megfigyelték azt, hogy az arany gyakran kvarc telérekhez kötött. Mi az, hogy telér? A telérek meredek, dőlésű, közel függőleges helyzetű hasadékkitöltések. Ezek a kvarc telérek, mivel hogy a kvarc egy igen kemény ásvány, ezek a kvarc telérek kipreparálódtak a környező kőzetekből, és ezeket a kvarc bordákat követték az egykori bányászok, akár az 1100-as, 1200-as években, és mélyítették azokat a kis gödröket, amelyekből azután lementek és vödrön adogatták ki az anyagot. Ezeknek az úgynevezett horpáknak a nyomait legszebben a egykori telkibányai aranyezüst ércesedés területén lehet megtalálni, ahol 3000-nél is több ilyen horpát sikerült azonosítani. Hogyha aranynál tartunk, akkor szeretnék egy másik dolgot is megemlíteni. Mégpedig azt, hogy hát természetesen a kutatási technológiák egyre változnak, egyre finomodnak. És manapság már olyan nyersanyagtelepeket, olyan észtelepeket bányászunk, amelyekkel évtizedekkel ezelőtt egyáltalán nem foglalkoztunk. Például a felvezetőben említett epitermális aranyérc telepeket szeretném itt példaként említeni. Ugye ezekben az arany nagyon kis mennyiségben dúsul, tehát néhány gram tonnánként, és rendkívül picike méretűek az aranyszemcsék. Annyira picikék, hogy nem csak szabad szemmel nem látjuk, de még optikai mikroszkóppal sem látjuk, tehát ezek csak elektronmikroszkóppal vizsgálhatók. Egy ilyen, ebben az epitermális környezetben viszonylag nagynak számító aranyrögöt ábrázol ez a fénykép. Ez egyébként a recski-lahócai aranyércesedés területéről van, ahol ez a nagy aranyrög még az 50 mikrométer nagyságot is eléri. Tehát ez már optikai mikroszkóppal is esetleg látható lenne. És az összehasonlítás kedvéért áll itt egy termésarany lemez, ami a 10 cm-t majdnem eléri, ezt a verespataki ércesedési területen találták az 1700-as években, és jelenleg az intézetünk gyűjteményében van. Tehát amellett, hogy egyre kisebbek a szemcsék, azzal is számolnunk kell, hogy egyre kisebb dúsulásokat bányászunk. Például a réz bányászata a 30-as években olyan telepekre irányult, ahol legalább 2% volt a kőzetnek a réz fémtartalma, manapság pedig már ezzel lementünk a 0,5%-ig, és ezért hatalmas méretű bányákat kell nyitnunk, és óriási mennyiséget ki kell termelnünk, hogy belőle a szükséges fémmennyiséget megkapjuk, és ezek tehát nagyon nagy méretű bányák, itt a fotón látható bánya, ez az úgynevezett Bingham Canyon bánya, amelyiket úgy is szokták nevezni, hogy az ember által valaha mélyített legnagyobb gödör. Ugyanis ennek a felszíni átmérője 4 kilométer, a mélysége pedig 1,2 kilométer, és még mindig bányásszák. Ha most már arra kezdünk fókuszálni, hogy akkor hát meddig is elegendőek, hogyan tekintsünk a jövőbe ezeknek az ásványi nyersanyagoknak a kérdésével, akkor elég nehéz dolgunk van. Ugyanis ez nem csak abból áll, hogy számba veszük azt, hogy ismerjük a földi készleteket, vagy megbecsüljük, hogy mennyi lehet potenciálisan, amennyit még nem ismerünk, hanem amikor ilyen előrejelzést teszünk, akkor meg kell jósolnunk társadalmi változásokat, politikai változásokat, technológiai újításokat. Tehát egy rendkívül nehéz feladat. Jól példázza a buktatókat, az úgynevezett Római Klub tudós csoport, amelyik a jövő kutatására létrejött tudós csoport volt. Az ő könyvük tartalmaz ilyen előrejelzéseket, 1972-ben adták ki ezt a könyvet. Nagyon sok mindennel foglalkoznak, hogy mi a társadalom jövője, de többek között kitérnek az ásványi nyersanyagokra is. És az ő előrejelzésük szerint az aranynak 1982-re el kellett volna fogynia, a kőolajnak pedig 1993-ra el kellett volna fogynia. Hát ezzel szemben az előbb említett epitermális aranyérztelepek kutatása éppen abban az időszakban kezdett el fellendülni, és hát még a kőolaj is a rendelkezésünkre áll. Aztán van egy másik elképzelés a 21. századra vonatkozóan, amelyik egy tudásalapú, posztindustriális társadalmat képzel el, és azt állítja, hogy a bányászat fokozatosan háttérbe fog szorulni, és a szerepét átveszi az újrahasznosítás. Nyilvánvaló, hogy lesz egy ilyen tendencia, de az biztos, hogy a 21. században a bányászat még nem fog megszűnni, hiszen olyan rohamos nyersanyagigény növekedés van az emberiség létszámának a növekedése miatt, amit nem tudunk egyszerűen újrahasznosítással kielégíteni. Hát akkor próbáljunk foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy meddig is lesznek elegendőek az ásványi nyersanyagaink. Azon kívül, hogy ismerjük a rendelkezésre álló készleteket, vagy nagyjából ismerjük, azon kívül két fontos tényezőt kell figyelembe vennünk. Az egyik tényező a népesség növekedés, a másik tényező pedig az energiaellátottság. Ahhoz ugyanis, hogy kutassunk és bányászunk, ahhoz energia kell. Nézzük először a népességi tényezőt. Az előző ábrán, ami most már csak olyan piciben látszik, azon, de itt most már kinagyítva is látjuk, tehát látható, amit történelmi adatokra támaszkodva elég nagy biztonsággal állíthatunk, hogy az időszámításunk első 1500 évében a népesség létszáma alig változott. 1500 körül kezdődött egy lassú növekedés, ami a 20. században egy hihetetlen meredekségű, robbanásszerű növekedésbe váltott át. Ez az exponenciális görbe csak az összehasonlítás kedvéért van itt. És nyilvánvaló, hogy ez a megnövekedett népesség, ez egy drasztikusan növekvő nyersanyagigényt jelent. A másik tényező, amit vizsgálnunk kell, az energiaellátottság. Ugyanis ha több nyersanyag kell, akkor több energia is kell, hogy ki tudjuk termelni. Hát nézzük, hogy mi a helyzet az energiával. A Energy Watch Group 2008-as tanulmánya szerint, és hogy miért csak a szénhidrogén termelés van itt feltüntetve, azt szeretném megmagyarázni. A bányászati tevékenységnél a megújuló energiák alkalmazása az még nem elterjedt, tehát leginkább a szénhidrogének azok, amiket itt energiaforrásként tekinthetünk. Tehát látszik a szénhidrogén termelés alakulása az 1930-as évektől kezdve, és az ő 2008-as becslésük szerint valamikor napjainkban vagyunk a csúcson, illetve már egy kicsit csökkenőben van a termelés, ami itt 2020 körül egy meredekebb esésbe át fog váltani. Még érdekesebb képet kapunk akkor, hogyha a népességnövekedést összevetjük az energiatermeléssel, tehát az egyfőre eső energiatermelést vizsgáljuk. A Richard Duncan adatai szerint már egy kicsit hamarabb elértük a csúcsot, egy lassú csökkenő periódusban vagyunk, és ez az ő jóslata szerint 2012 körül fog átváltani egy meredekesésbe, amiből hát nem tudni, hogy hogy térünk vissza, de minden esetre ő azt jósolja, hogy 2030 körül már energiaháborúk fognak kialakulni emiatt. Attól nem kell félnünk, hogy a nem észes ásványi nyersanyagokból kifogyunk. Ezek ugyanis, tehát itt most az építőipar, vegyipar, kerámiaipar, stb. Nyersanyagaira gondolok. Tehát ezekből a felszíni, felszínközeli régiókban óriási mennyiségek rendelkezésre állnak. Egy kicsit más a helyzet az ércekkel. Ugyanis az ércek a előbb említett 100 km vastagságú litoszférának, ugye a litoszféra magába foglalja a kémiai egységként elkülönülő kérget, tehát ennek a litoszférának a mélyebb zónáiban keletkezik az érzdúsulások nagy része. És számunkra csak akkor válnak ezek hozzáférhetővé, hogyha a lemeztektonikai mozgások, a hegységképződés a magasba emeli ezeket az érztesteket, és az erózió lepusztítja azokat a kőzettömegeket, amik fölötte voltak, és akkor ott van nekünk a felszín közeli bányászható mélységben. Ugyanis pillanatnyilag a bányászattal 3,5 kilométernél nem tudunk mélyebbre menni. A legmélyebb bánya 3,6 km mélységű dél-afrikai köztársaságban egy aranybányáról van szó, és a legmélyebb fúrás, amit mélyítettek, az pedig 12 km mély. És miért nem tudunk mélyebbre menni? Hát azért nem tudunk mélyebbre menni, mert a nyomás és a hőmérséklet a Föld belseje felé fokozatosan nő. Tehát olyan extrém nyomás-hőmérséklet viszonyok lennének nagyobb mélységben, amit pillanatnyilag a jelenlegi bányászati technológiákkal nem tudunk kezelni. Tehát maradunk itt a felszín közeli néhány kilométerben, innen pedig már sok mindent kitermeltünk. Tehát marad az a lehetőségünk, hogy egyre kisebb koncentrációjú dúsulások felé fordulunk. Hát, hogyha vizsgáljuk a kibányászott érceknek a fémtartalmát, akkor itt a réz állítható legjobb példaként. Az ábrán látható, hogy megint az 1930-as évektől van feltüntetve a kitermelt réz érc mennyisége, tehát maga az a kőzet, amiből előállítjuk a fémet. És ebből az egyre növekvő mennyiségű ércből azt láthatjuk, hogy a belőle előállított fémrész mennyisége alig változott. Tehát egyre nyílik ez az olló, egyre többet és többet kell termelnünk ahhoz, hogy a szükséges mennyiséget megkapjuk. Ez a görbe pedig azt mutatja, hogy mindezen idő alatt a rész-fém koncentrációja a 2% körüli értékről 0,5% körüli értékre csökkent. Hát elég sok kutatócsoport próbál, itt már a római klubot említettem, de napjainkban is elég sokan próbálnak ilyen jóslatokat tenni, és egy holland vezetéssel alakult nemzetközi kutatócsoport volt az, amelyik készítette ezt a grafikont, mégpedig a USGS, tehát az amerikai geológiai szolgálat adataira támaszkodva. Hogyan jött létre ez a görbe? Ők vették alapul a jelenleg ismert érckészleteket, vették alapul a jelenleg alkalmazott bányászati technológiákat, és azt mondták, hogy 2%-os termelés növekedéssel kell számolnunk, mert hogy a növekvő népességből fakadó fokozott igény ezt indokolja. Tehát jelenlegi bányászati technológia, jelenlegi készletek ismeretében elég ijesztő képet kapunk. Mégpedig azt, hogy az érckészleteink már csak néhány évtizedig elegendőek. Azért szeretnék rávilágítani majd a későbbiekben, hogy ennyire nem lesz ijesztő a helyzet, de hát akkor gondolhatjuk, hogy hát akkor keresünk új érctelepeket. Ez sem egyszerű, mert amint a görbe mutatja, tehát itt ezek a sárga hasábok, ezek a világviszonylatban is jelentős, újonnan felfedezett nagy érctelepnek a számát mutatják. Tehát itt a 80-as években, még ez egy elég nagy számadat, egyre kisebb, kisebb, kisebb. Mit látunk ugyanakkor? Az, hogy a kutatási költség, amit ezeknek a megtalálására fordítunk, az viszont egyre növekszik. Nyilván ez kapcsolatban van azzal, hogy az energiaárak is növekednek. És vannak bizonyos ritka földfémek, tehát olyan ritka ércek, amelyek iránt különösen nagy a kereslet napjainkban. És azok az országok, amelyek ezekkel rendelkeznek, azok óriási stratégiai előnyhöz jutnak. Például ezek a ritka földfémek, tehát ugye a szkandium, itrium és a lantanidák 15 eleméről van szó, ezek a ritka földfémek valóban nagyon kevés helyen fordulnak elő a Földön. Az előbbi fényképen lehetett látni egy fúrás mintából való részletet. Ez a fúrás minta egy olyan kőzetet mutatott nekünk, ez a karbonatit nevű kőzet, ami egy rendkívül ritka kőzet, és ebben dúsulnak ezek a ritka földfémeket tartalmazó ásványok. Ezek között a monacita leggyakoribb. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy hogyan alakult a ritka földfém termelés. Először az úgynevezett torlattelepekből nyerték ki ezeket, tehát a torlat azt jelenti, hogy a folyóvíz átmossa, a tengerparti hullámverés átmossa, és akkor csak a legkeményebb ásványok maradnak és egyre dúsulnak, és mivel hogy a monacita kemény ásvány, tehát ezeket könnyű volt ezekről a helyekről kinyerni. Azután átvette ezt a szerepet az Amerikai Egyesült Államokban felfedezett Mountain Pass lelőhely, ahol ez a bizonyos karbonatit kőzet volt, és ezután jött Kína. Kína a déli belső mongóliai területeken hatalmas ritka földfém készleteket fedezett fel. Korábban ez egy vasészbányászati terület volt, és nem nagyon foglalkoztak a ritka földfémekkel, de rájöttek aztán, hogy ebben milyen üzlet van, és azt csinálták, hogy piacra dobták a ritka földfémet, rendkívül alacsony áron. Sokkal alacsonyabb áron, mint ahogy a Mountain Pass lelőhelyből árulták ezt, és ezzel kiszorították a piacról az amerikaiakat, egy csomó bánya bezárt, pedig ott vannak a készletek, de tönkrementek, és maradt Kína egyedül a piacon, és ezek után elkezdte szépen emelni az árakat, illetve most ott tart, hogy ha akarja, adja, ha nem akarja, nem adja. Pillanatnyilag Kína biztosítja a világ ritka földfém ellátásának a 97%-át. Miért kell nekünk ez a ritka földfém? Hát számos, nagyon sok korszerű alkalmazása van a hibrid autóknál, a lézertechnikában, a haditechnikai eszközöknél, tehát sorolhatnánk sokáig, de ugye a fejlett országokban mindenütt csak a gyártási folyamat van, amihez kell a nyersanyag, aminek pedig bizonytalan a sorsa. Hát, hogy ott Kínában a nagy gazdagság, mármint a ritka földfémekben való gazdagság ellenére sem olyan nagyon aranyélete van a bányászoknak, azt illusztrálta az előző fénykép. Láthattuk itt az eddig felsorolt adatokból, hogy azért el kell ismernünk, hogy a nyersanyagtermelés hanyatlik. Itt a bányászat alakulása látható a különböző országokban. A világtermelés százalékában vannak feltüntetve ezek az adatok. Ugye azt látjuk, hogy Európában az 1870-es évek körül volt a bányászati termelésnek a csúcspontja, aztán átvette ezt a szerepet az Amerikai Egyesült Államok, ugye 1950 körül volt a csúcsponton, és azóta ott is csökken a termelés. Hasonlóképpen csökken a volt szovjet utódállamokban, de ez nem azért van, mert nekik nincsenek készleteik, ennek inkább politikai okai vannak, hiszen a szibériai területeken is számos volt szovjetunióbeli területen nagyon nagy készletek vannak még. És Ausztrália és Kanada szinten van, és Kína és a fejlődő országok azok, amelyek egyre fokozzák, növelik a termelésüket. Nézzük most már egy kicsit közelebbről Európát. Hát, ahogy láthatták, 1870-es években volt a fénykora a bányászatnak, azóta bizony egyre csökken, és most már inkább csak az ércekre szeretnék koncentrálni, mert azért itt szeretném elmondani, hogy nem érces ásványi nyersanyagokból Európa elég jól áll. Tehát olyan nem érces ásványi nyersanyagok, mint a kerámiaipar nyersanyagai, vagy a magnezit például. Tehát ezek, vagy a kaolin, tehát ezekből Európa biztosítja a világtermelés 30%-át. Az ércekkel viszont rosszul áll, itt az ábra azt tünteti fel, hogy milyen területekről importál Európa fémeket, mégpedig azt kell, hogy mondjuk, hogy Európa használja fel a világ érctermelésének a 30%-át, ugyanakkor a saját hozzájárulása a világtermeléshez mindössze 3%. Hát elég sok törekvés van arra, hogy összehangolt nyersanyagpolitika legyen, és tehát van egy ilyen szervezet, amelyet úgy hívnak, hogy Európai Technológiai Platforma Fenntartható Fejlődésért, és ők meg is határozták azokat a területeket, amelyeken sürgős tennivalók vannak, tehát ilyen például a kutatás és a kitermelés, a nyersanyag előkészítés, a újrahasznosítás, új technológiák alkalmazása és a környezeti hatások csökkentése. Mindezek a törekvések azonban nem fordíthatják meg azt a folyamatot, hogy Európa egyre inkább behozatalra szorul ércekből. Egy kicsit még közelebb, még szűkítsük a kört, nézzük a magyarországi helyzetet. Az egy elég általánosan elterjedt álláspont, hogy Magyarország ásványi nyersanyagokban szegény ország. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy Magyarország információban szegény ország, ugyanis vannak nagyon jelentős ásványi nyersanyagaink, tehát különösen a nem érces ásványi nyersanyagokból láthatják itt a számadatokat. Ugye ezek a kis számok tükrözik a 2007-ben egy év alatt kibányászott mennyiségeket, ez pedig a még kitermelhető rendelkezésre álló készleteket. Tehát láthatjuk, hogy egy nagyon jelentős tartomány, egy nagyon jelentős készlet még a rendelkezésünkre áll. Nézzük az érceket. Ugye az ércbányák nagy része, a magyarországi ércbányák nagy része az 1980-as években bezárt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincsenek készleteink. Illetve ahol még van egy kis bányászkodás az urkuti mangánérctelepen, illetve a halimbai-iharkuti területen folyik még egy kis bauxitbányászat, de azt itt azt szeretném elmondani, hogy Magyarország Európa élvonalába tartozott a bauxit bányászatban az 1970-es, 80-as években. Tehát bezártak ezek a bányák, de vannak készletek. És hogyha figyelembe vesszük, hogy hatalmas növekedés van a fémek világpiaci árában, akkor el kell ezen gondolkoznunk, hogy itt van például a rézérc készlet. Biztosan mindenki hallott a recski mélyszinti ércesedésről. És tudják azt, hogy ott elég jelentős készletek vannak, el is árulhatom szám szerint, hogy a jelenlegi rész fémadatokkal számolva a recski mélyszinti rézérc vagyon 13 ezer milliárd forintot ér. Az összehasonlítás kedvéért tudják-e, hogy Magyarországnak mennyi az államadóssága? 20 ezer milliárd forint, tehát több, mint a magyarországi államadóság fele. Természetesen most nem azt jelenti, hogy annyi a hasznosulás ebből, de az a vagyon ott van. Hogy miért nem nyitunk akkor bányát? Ez nagyon nehéz kérdés. Tehát amikor, ahhoz képest, amikor bezárt ez a kutatási folyamat, és megtörtént ezeknek az objektumoknak a vízzel való elárasztása, attól kezdve a rézvilágpiaci ára több mint 400%-kal nőtt. De minden fémre mondhatjuk ezt szinte. Hát akkor megint feltetik a kérdést. Hát akkor tényleg miért nem nyitunk bányát? Hát ez egy politikai kérdés. Ugyanis egy bányászati befektetés rendkívül hosszú megtérülési idő. Az kizárt, hogy egy adott kormányzati ciklus alatt egy ilyen beruházás megtérüljön. Tehát nagyon elgondolkodik egy adott kormány azon, hogy megéri-e egy hatalmas mennyiségű pénzt áldozni olyas valamire, aminek esetleg majd nem ő aratja le a babérjait. Megint vigyük vissza a fonalat akkor a jövőre vonatkozó elképzelésekhez. Szeretném itt először az elképzelések sorában talán a legsötétebbet megemlíteni. Ez pedig az úgynevezett oldovai elmélet. Ez az oldovai elmélet, amit Richard Duncan jövőkutató állított fel, a következő képen szól. Tehát ő egy idővonalon ábrázolta az ipari fejlődésnek az eseményeit. Tehát amik jelentősek voltak, a tűz alkalmazása, a földművelés kezdete, az ipari forradalom, itt egy nagyon kiemelt pontként kezeli a holdra szállást, azután azt mondja, hogy itt van a csúcs. Miért? Mert egy ilyen nagyon szűk, hirtelen ipari fejlődés-növekedést ír le, amelyet párhuzamosít a kőolaj használatával. Tehát azt mondja, hogy amikor ezt a nagyon könnyen hozzáférhető, nagyon effektív, nagyon nagy hatásfokú energiaforrást elkezdtük alkalmazni, ez utat nyitott egy robbanásszerű ipari fejlődésnek. Itt vagyunk a csúcson, és megyünk lefelé, ezt már az előző ábrákból is láttuk. De Duncan azt mondja, hogy el fogunk érni egy olyan pontot ebben a zuhanásban, amikor már nincs visszaút. Nem lesz energia, nem tudjuk kitermelni az ásványi nyersanyagokat, és energia és ásványi nyersanyagok hiányában a társadalom szépen leépül, és visszajutunk a kőkorszakig. Körülbelül azt mondja, hogy ez 3000 körül, tehát itt már minket nem fenyeget ez az esemény. És ez az elmélet a Tanzániában található olduvai hasadékról kapta az elnevezését. Ott találták meg a legrégebbi megmunkált kőeszközöket, ezek 2,4 millió évesek. Hát akkor mit csináljunk? Hát azt tudjuk tenni, hogy kitekintünk olyan helyekre, ahol még várhatunk nyersanyagokat. Hát ilyen terület például az Antarktisz. Az Antarktisz nyersanyagokban, ásványi nyersanyagokban, sőt energiahordozókban is rendkívül gazdag. De nemzetközi egyezményeknek megfelelően az Antarktiszon csak kutatni szabad, termelni egyelőre nem szabad. Tehát elképzelhető, hogy bevonjuk az Antarktiszt a művelésbe, vagy az sem olyan nagyon utopisztikus, hogy a Holdon fogunk bányászni, vagy a Marson fogunk bányászni. Tehát ezek mind elképzelhető dolgok. És rendkívül nagy jelentősége lehet a technológiai fejlesztéseknek. Egy nemzetközi kutatócsoport adta ezt a nevet bizonyos elemeknek, tehát ugye ez így ismert nemzetközi irodalomban, hogy the elements of hope, tehát a remény elemei. Mik ezek? Melyek ezek? Ezekről azt kell tudni, a földkéreg több mint 99%-ban a periódusos rendszernek összesen 8 eleméből épül fel. Tudják, hogy hány elem van a periódusos rendszerben? Ugye az összes többi 84 elem pedig abban a kevesebb, mint 1%-ban zsúfolódik. Mi ez a 8 elem? Ugye oxigén, szilícium, alumínium, vas, kalcium, nátrium, kálium, magnézium. Az oxigént ki is vehetjük, mert most ezzel nem számolunk, meg ugye ne arra gondoljanak, hogy levegő van a kőzetekben, tehát ez nem molekulális oxigén, hanem ásványvegyületekben, kristályszerkezetekben kötött oxigén. De akkor még mindig marad ez a 7, ami ugye a grafikonon is, vagy a százalékértékekből is látható, hogy ezekből nagyon sok van. Ezek a közönséges kőzeteknek a kő, tehát a gránit, az andezit, a mészkő, és így tovább, ezeknek az alkotói. Már vannak ilyen technológiai törekvések, már vannak ilyen fejlesztések, amik azt célozzák, hogy ezekkel próbáljuk meg helyettesíteni a technológiai folyamatokban a ritkán előforduló fémeket. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon sok múlik a jövő mérnökein. Nagyon-nagyon sok múlik a jövő anyagtudományi szakemberein, technológusain. De én szeretném a saját szakmánkat is azért egy kicsit előtérbe hozni, tehát gondolom, hogy azért az sincs már messze, hogy a jövő geológusai a Marson vagy a Holdon tárjanak fel új nyersanyagkészleteket, és végül szeretnék visszacsatolni az előadás címéhez, meddig ér a takarónk. Itt az elhangzottakból hallhatták azt, hogy hát ez a takaró egy kicsit foszladozik, szakadozik, de azért nem kell feladnunk a reményt, mert még helyrehozható, ilyen anyagtudományi, technológiai fejlesztésekkel meg is foltozható, sőt, ha egy kicsit összép húzzuk magunkat alatta, és mérsékeljük a fogyasztást, és környezet tudatosabban gondolkodunk, akkor remélhetjük, hogy még sokáig melegedhetünk alatta. Köszönöm szépen a figyelmüket!